Kegyelem, irgalom, vigasztalás és békesség adassék nekünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 86. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 86. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Hajtsd hozzám, Uram, füledet. Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett Zsoltárunkat, a 86. Zsoltárunkat énekeljük második, harmadik és negyedik verseivel. A második vers így kezdődik: Hozzád minden nap óhajtok.
Thank you.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezé az Isten és az ő fiáé, a Szentlélekkel egyetemben a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk soron következő kérdését és a rá adott feleletet, a Heidelbergi KT 17. úrnapjának kérdését, feleletét Békefi György gondnok úr olvassa közöttünk. Ez a kérdés és a felelet az apostoli hitvalláshoz kapcsolódik, azon belül is a fiúról, Jézus Krisztusról vallott tételekhez.
17. úrnapja, Heidelbergi KT 45. kérdés. Mit használ nékünk Krisztus feltámadása? Először, feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesítsen abban az igazságban, megigazulásban, amelyet nékünk halálával szerzett. Másodszor, az ő ereje most minket is új életre támaszt. Harmadszor, Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyeljünk alázatos szívvel. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből olvasom. A korintusbeliekhez írt első levél 15. fejezetéből az első 11 verset. Nevezett helyen ezeket írja az apostol olvasóinak nekünk. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint, feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több, mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Mert akár én, akár ők, így prédikálunk, és így lettetek hívőkké. Isten áldása legyen rajtunk, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét Szent Lelke segítségével. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, ahogyan az énekben is énekeltük, nagy szükségeinkből jövünk te hozzád, és kiáltunk feléd ebben az órában. Nem csak azokból a testi bajainkból, amelyek sújtanak bennünket, amelyek által talán éppen te magad próbálod a mi hitünket, hanem azokból a szív, béli és lelki nyomorúságainkból, amelyekre egyedül te nálad van orvosság. Jövünk eléd kilátástalanságainkkal, jövünk eléd rossz döntéseink következményeivel, vádló lelkiismeretünkkel, gyászunkkal, könnyeinkkel, kérdéseinkkel, hiányérzetünkkel, megüresedettségünkkel, megkötözöttségeinkkel, és azért kiáltunk te hozzád, hogy te, aki szabadító Isten vagy, könyörüljél meg rajtunk. Könyörüljél meg rajtunk, és mutasd meg a te szabadításodat a mi életünkben, és engedd, hogy megértsük, hogy te hogyan és miként szabadítasz meg bennünket, és engedd, hogy megéljük, átélhessük ezt egyen-egyenként mindannyian, akik szükségben vagyunk. Jövünk te hozzád, Jézus Krisztus, aki győztél, aki uralkodsz mennyen és földön, és aki az alázatos szívűek imádságait meghallod és meghallgatod, és a javukra cselekszel minden időben. Ebben reménykedünk most is, és ezért kiáltunk te hozzád, azzal a hittel és reménységgel, hogy nem vetsz meg bennünket, hanem meghallgatod a mi könyörgésünket, és megajándékozol mindazzal, amire leginkább szükségünk van. Így szeretnénk megnyitni fülünket a te igédre, a te beszédedre, és abból megérteni, szívünkbe fogadni a te hozzánk való üzenetedet. Légy segítségül nekünk, Urunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és készüljünk az ige hirdetés hallgatására a 172. dicséretünk egyetlen versének éneklésével. 172. dicséretünk egyetlen verse így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Kedves testvéreim, Isten igéjét, melyet az ő lelkének segítségével magyarázok közöttetek, a már olvasott szakasz folytatásából vesszük. Az első korintusi levél 15. fejezetéből, a 15. fejezet 12-től 20. verséig terjedő szakaszból, ahol ezeket írja az apostol. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadta halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Kedves testvéreim, hitvallásunk, a heidelbergi KT egy speciális hitvallás, egy református hitvallás, és ennek a hitvallásnak a most taglalt részeiben, ezeken a vasárnapokon, az általános keresztjén úgynevezett egyetemes hitvallásról mondjuk el, hogy annak tételei alatt mi mit értünk, azokat hogy magyarázzuk. Az általános, egyetemes, vagy ahogy a régiek ismerik, közönséges hitvallás, a legátfogóbb keresztjén hitvallás, amelyet minden keresztjén felekezet elfogad, amelyik magát kereszténynek vallja, és azt el tudja mondani közösen más felekezetekhez tartozó keresztjénekkel is. De hogy mit is értünk? Egyetemes hitvallás egyes tételei alatt mi, reformátusok, azt magyarázza nekünk a heidelbergi KT tételsora. Ebben a tételsorban a mai napon Jézus Krisztus feltámadásáról szól a kérdés, és erre adjuk meg azt a választ, amit mi gondolunk, amikor is azt valljuk a hitvallásunkban, hogy Jézus feltámadt a halottaiból, vagy a halottak közül. Miért fontos egyáltalán az, hogy Jézus feltámadásáról szóljunk? Olyan fontos része valóban Jézus történetének a feltámadás, hogy ezzel külön is kell foglalkozni? Azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy statisztikák szerint, amelyet egyházi körökben készítettek nem olyan régen, a Jézus történetéből és a Jézus történetekkel kapcsolatosan a feltámadásban kételkednek a legtöbben. És megdöbbentő az, hogy nem csak gyülekezeti tagok sokasága, hanem Németországban lelkészek sokasága vonja kétségbe, hogy a Jézus történeteiből az ő feltámadásáról szóló hír igaz lenne. Azt gondolom, hogy talán így volt ez akkor is, amikor az az első egyetemes hitvallás a Krisztus utáni első századokban megfogalmazódott. Nem véletlen került bele ez a tétel, hogy Jézus feltámadta halottak közül. És azt gondolom, így volt ez a reformáció idején, amikor a heidelbergi KT írói külön kitértek erre a kérdésre. Nagy és sok volt a kételkedés, de nem kell sem a közelben, sem a távolban kutakodnunk. Ha a testvérek figyelmesen hallgatták az igét, akkor láthatják azt, hogy Krisztus feltámadása után néhány évtizeddel, amikor Pál apostol megírta a korintusi levelet, akkor a korintusi gyülekezetnek erről írt. A kétségeskedés Jézus feltámadásával kapcsolatban már akkor elővette az embereket. És Pál apostol azt írja nekik, hogyha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. És ezzel az apostol azt mondja, hogy Jézus feltámadásának a kérdés egy nagyon fontos kérdés. Mert ezen gyakorlatilag minden, ami a mi kereszténységünket jelenti, áll vagy bukik. Azt mondja Pál, hogyha nem támad föl Krisztus, akkor fölösleges az ige hirdetés. Hát mit csináltak az első keresztények? Igét hirdettek. Azt mondja Pál apostol, hogyha nem támad föl Jézus, akkor fölösleges, és hiába való a ti hitetek is. Mit csináltak az első keresztények? Hittek. Azt mondja Pál apostol, hogy olyan fontos ez a kérdés, amelyet nem lehet kikerülni, és amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. Magyarán Krisztus halálától, amit senki nem vitatott, mert látták a jeruzsálemi keresztjének, igazolták a római jegyzőkönyvek, az apostol és a Szentlélek tanítása szerint elválaszthatatlan Jézus feltámadásának a ténye. Pál apostol később arról ír, hogy őt, mint keresztény misszionáriust üldözik. És amikor fölmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen miért is üldözik őt, akkor az apostol világosan megírja azt, hogy azért, mert ő Jézusról, a názáreti Jézusról azt hirdeti, hogy ez a Jézus feltámadt és él. De azt is hozzáteszi az apostol, hogy nem tehetem meg, hogy ne hirdessem róla, hogy feltámadott és él, mert hogy én a damaszkuszi országúton találkoztam ezzel a Jézussal. Ő beszélt hozzám, és én ott arra bizonyságra jutottam, hogy a Jézus, a názáreti Jézus valóban él. Addig Pál apostol is azt hitte, hogy ez a keresztények hazugsága. De amikor ott a damaszkuszi országúton azt kérdezi, ki vagy te, Uram? És azt mondja Jézus, én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl, akkor Pál apostol egy bizonyosságra üt, azt mondja, Jézus él. Hát mégse hazudnak a keresztjének. Hát ez a Jézus beszél hozzám, ez él. És onnantól kezdve Pál apostol hirdeti Jézus feltámadását. Ezért szenved üldözéseket. Kedves testvéreim, mindezekhez képest, amit látunk a korai egyház történetében, amit nyomon követhetünk az egyház történetében a különböző évszázadokban, azt kell szomorúan mondjuk, hogy a mai kereszténység nagyvonalú könnyedséggel lép át ezen a kérdésen. És vagy nem beszélünk róla, vagy azt mondjuk, hát ez a Jézus föltámadása nem is olyan fontos dolog. Különösen is elgondolkoztató ez, hogy azok a keresztények, akik azért jönnek össze az Úr napján, azaz vasárnap, mert az első keresztények Jézus feltámadására emlékeztek, milyen furcsa, hogy azok a keresztények azt mondják, nem olyan lényeges dolog a Jézus feltámadása. Lehet, hogy meg sem történt. Testvérek, azok a zsidó közösségek, akik Jézus tanítványaiból lettek keresztjénekké, azok egész életükben szombatot ünnepeltek. Az ő életükben, így idézőjelbe teszem, csak annyira volt fontos Jézus feltámadása, hogy a szombat helyett elkezdték a hét első napját ünnepelni. Mert ennyire fontos volt nekik az, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadt. Mi nagyvonalúan azt mondjuk, ez nekünk annyira nem fontos kérdés. Jól tesszük ezt? Hát a mai világban, amely mindig a hasznot keresi, mintha a KT írói is hasonló korszakban éltek volna, így fogalmazódik meg a kérdés, hogy ebben érdekelté tegyen bennünket, mit használ nekünk? Azaz mai nyelven mi áll vagy bukik ezen a kérdésen? Mi hasznom származik abból, ha ezt hiszem, vagy tagadom? Igen, ez egy döntő kérdés. Vétek-e, ha nem hiszem Jézus feltámadását? Ha meg hiszem, akkor miért pozitívum ez nekem? Ha megértjük a választ, amit az apostol itt szépen leír a korintusiaknak, és összefoglal nekünk a KT, akkor azt gondolom, hogy meg fogjuk érteni ennek a kérdésnek az igazi súlyát. Hogy ez mennyire nem lényegtelen kérdés. Kedves testvéreim, ahhoz, hogy értsük ennek a kérdésnek és a kérdés adott feleletnek a lényegét, hadd szóljak nagyon röviden arról, hogy Jézus Krisztus, a názáreti Jézus egy igaz ember volt. Annyira igaz ember volt, hogy az ítélő bírája, Pilátus azt mondta, nem találok benne semmi halálra méltót. És amikor kivégezték egy római katona, akinek Jézus se apja, se anyja nem volt, sem rokona, sem közeli, távoli ismerőse, azt mondja Jézus, hogy ez egy igaz ember volt. Ez egy igaz ember volt. Mégis Jézus Krisztust keresztre feszítették, mint egy bűnözőt, mint aki halálos bűnt követett el, és így kellett meghalnia. Testvérek, a Biblia azt tanítja nekünk, hogy aki igaz, az nem halhat meg. Mert a halál, a Biblia szerint, a bűnnek a következménye, a bűnnek a zsoldja. Ahol nincsen bűn, ott nincsen halál. Az emberek gyakran gondoljuk magunkról azt, hogy hát én nem vagyok bűnös, én igaz ember vagyok, de ha ez így volna, akkor a földi életünkbe nem következne be a halálunk. Mert a halál ebben a világban a bűn következményeként jelent meg. Addig nem volt jelen. És mindig a bűn következményeként jelenik meg. A Jézus igazként halt meg, azaz nem volt bűne, akkor meg kell értünk, hogy akkor miért halt meg. Akkor miért halt meg? Ha neki nem volt bűne, és a halál törvénye nem léphetett életbe az ő életébe, mint következmény, ha ő valóban egy igaz ember volt, akkor miért halt meg? Testvérek, ne elégedjünk meg azzal a könnyelmű válasz, hogy azért, mert a rómaiak oda szögezték a keresztfára. Ez csak a halálnak a módja. Meghalni sokféleképpen lehet. Meghalni sokféleképpen lehet. De a halál módját ne tévesszük össze magával a halál tényével. Ha Jézus igaz volt, akkor hogy erőt vehetett rajta a halál? Ami a bűnnek a zsoldja és bűnnek a következménye. Azt mondja az írás, testvérek, hogy Jézus ugyan maga nem volt bűnös, de emberek bűnei tulajdonítattak neki. Azt mondja az írás, hívő emberek így vallanak, hogy a mi vétkeink tulajdonítattak Jézusnak. Azért halt meg. Mi könnyelműen kimondjuk azt, hogy a mi bűneinkért halt meg Jézus, értünk halt meg Jézus, de testvérek, meg kell értenünk, hogy Jézus igaz volt, nem kellett volna meghalnia, ha nem vette volna magára a mi bűneinket, és a mi bűneink következményét, a halált, és ahogy olvastunk erről, és hangzott a tanítás múlt vasárnap, eltemettették, meghala, eltemettették szálla alá poklokra. Mindent, ami a mi bűnünknek következménye, Jézus magára vállalt. És így ő sem kerülhette el a halált. Ha viszont már ezt megértjük, akkor azt is meg kell értenünk és el kell fogadnunk, testvérek, hogy ha ő helyettünk meghalt a kereszten, a mi bűneink miatt, a mi vétkeink miatt, ha a mi bűneink zsoldját magára vállalta és hordozta, akkor nekünk nem kell a bűneinkért meghalni és elkárhozni. Mert az Isten igazságos. Az Isten igazságában nem fér bele az, hogy megbünteti a mi bűneinkért Jézust, azután meg jó megbüntet minket is. Az Isten igazsága azt mondja, hogy a bűnös bűnhődik. Ha Jézus odaállt helyettünk az Atya színe elé, és hordta a mi bűneink büntetését, testvérek, akkor ez azt jelenti, hogy mi a bűneinkért nem fogunk meghalni, azaz nem fogunk elkárhozni. Akkor mi szabadok vagyunk, akkor mi igazak vagyunk, ahogy a Szentírás mondja, Isten ítélő széke előtt. Jézus halála a mi igazságunk. Az, hogy ő elhordozta helyettünk a kárhozatot. És így nyugodt szívvel léphetünk Isten ítélő széke elé. De mikor? Mi ennek a titka? Hogy mi ne féljünk attól a naptól és attól a pillanattól, mikor majd Isten ítélő széke elé kell állni? Testvérek, az ennek a titka, hogy akkor nem kell félnünk ettől, ha ott valaki hathatósan közben jár értünk. Ha ott valaki igazolni fog bennünket, és azt fogja mondani, hogy az ő büntetését én már elhordoztam és elviseltem. Ki fog mellénk állni, testvérek? Ki fog odaállni az ember mellé? Csak az állhat oda, aki helyettem viselte a büntetést. Csak ő mondhatja azt, hogy én helyette elhordoztam. Ezért meg kell azt értenünk, hogy Jézusnak fel kellett támadnia, azért, hogy amiért meghalt, azt hathatósan alkalmazható legyen. Jézus megszerezte nekünk az igazságot akkor, amikor meghalt. Elhordozta a büntetést. De azt, hogy ez ránk szabhatóan alkalmazható legyen, hogy Isten előtt ez valamit érjen, azt semmiképpen nem teheti meg máshogyan, csak úgy, ha ő él. És elsőrenden számunkra ezért fontos dolog, hogy Jézus Krisztus feltámadt, él, és ahogy majd fogunk erről még szólni, ott van a mennyben, az Atya jobbján. Azt mondja ugyanis az írás, hogy ismeri az Úr az övéit. Azaz Jézus tudja, hogy kikér halt meg. És amikor azok az emberek oda keverednek Isten ítélő széke elé, akkor Jézus érettük közben jár. Testvérek, ha Jézus a halálban marad, ha Jézus a pokol fogja marad, az Istentől való végleges elvetettség állapotában marad, akkor hiába lenne nekünk igazságunk, ha azt senki nem igazolná a döntő helyen. Hiába halt meg értünk és helyettünk, ha nem támadott volna fel, és nem járna közben érettünk. Azt mondja az apostol, ha Jézus nem támad föl, akkor hiába való hinni, hiába való hirdetni az embereknek azt, hogy bízzanak csak Jézusban, mert akkor az Atya ítélő széke előtt nincs esélyünk. Nincs esélyünk. Ha Jézus nem áll oda, és nem mondja azt, hogy ő az enyém, ő az én védencem, én tanúskodom mellette, én elhordtam a büntetését, azt mondja Pál apostol, akkor egy hiába való dolog az életünkben a hit, a törekvés, a dolgok, amiket csinálunk Istennel kapcsolatosan, akár szolgálat legyen az, akár befogadott dolog, azt mondja az apostol, hogy semmi, de semmi értelme nincs. Mi áll vagy bukik ezen a kérdésen, testvérek, hogy Jézus éle vagy a halottak között maradt? Elsősorban az áll, hogy a hívők ott Isten ítélő szék előtt felmentetnek-e, vagy sem. Nem fontos kérdés? Hát lehet, hogy addig nem fontos kérdés, amíg az ember a közelébe nem kerül annak, hogy megérzi, az Isten ítélő szék elé kell álljak. Amíg az ember egészséges, amíg az embernek azt mondja a doktor bácsi, hogy jó van, csak így tovább, minden rendben van, addig az ember nem szokott nagyon ezzel foglalkozni. De amikor a betegségeink elővesznek bennünket, amikor meghalnak a szeretteink, vagy éppen családtagjaink, vagy a barátaink, és a halál közel jön hozzánk, akkor egy kicsit az ember átgondolja ezt, hogy valóban fontos nekem az, hogy ha én megyek el, valaki odaálljon mellém. És azt mondja az Isten ítélő széke előtt, hogy én ő érette már szenvedtem. Testvérek, ez életkérdés. E fölött ne lépjen át egyikünk se nagyvonalúan, hogy ez engem nem érdekel. Hadd mondjam azt, testvéreim, nektek, hogy ez egy személyes kérdés. A te üdvösséged áll, vagy bukik ezen. Másodszorban azonban szóljunk arról is röviden, hogy Jézus az ő feltámadásával bizonyított valamit. Azt bizonyította, testvérek, hogy nagyobb az ő ereje a halál erejénél. Amikor mi emberek valamire azt akarjuk mondani, hogy nagyon erős, megkérdőjelezhetetlen, visszavonhatatlan, akkor mit szoktunk mondani? Azt mondjuk, hogy erős, mint a halál. Erős, mint a halál. Mert az ember azt tudja, nagyon röviddel a születése után, hogy a halál az egy végtelen nagy erő, ami leterít mindenkit. Teljesen mindegy, hogy milyen erősek vagyunk. Teljesen mindegy, hogy élünk. Egyszer a halál le fog bennünket győzni. És az ember, azt gondolom, hogy tudatosodik, ezt megérti. Már a gyerekek is megértik. Amikor kimegyünk nagymamához, a sírhoz, akkor látják, hogy a halál az egy végtelen erős valami. Az elragadja a szeretteinket tőlünk, és nem tudunk ellene mit tenni. Hiába szedjük a gyógyszert, hiába álljuk körül a szeretteinket. Egyszer csak a halál ereje legyőz bennünket, testvérek. Azzal, hogy Jézus föltámadott, azt bizonyította, hogy nagyobb az ő ereje a halál erejénél, testvérek. És ha valami nekünk fontos kell, hogy legyen az életbe, akkor ez mindenféleképpen mindannyiunk számára fontosság kell, hogy legyen. Hogy nem a halálé a végső szó, nem az a legnagyobb erő, hanem van nagyobb erő ennél, ami Urunk Jézus Krisztus feltámadásának az ereje. És miért fontos ez nekünk? Azért, testvérek, mert mi nem csak a halál erejével nem tudunk mit kezdeni, mi sokkal kisebb erőkkel sem tudunk mit kezdeni, amelyek hatnak ránk és fogva tartanak bennünket. Mi nem tudunk mit kezdeni a cigaretta erejével, a pohár erejével, a drog erejével, a harag erejével. Mi nem tudunk mit kezdeni, azok is legyőznek bennünket. De amikor Jézusról beszélünk, aki azt mondja magáról a feltámadás után, hogy minden hatalom nekem adatot menjen és földön, akkor arról a reménységről beszélünk, és azt hirdetjük nektek, hogy van valaki, aki által mégis van új kezdet. Hogy nem vagyunk arra determinálva, hogy mi folyton folyvást a halál ereje, vagy egyéb kötelékek ereje alatt szenvedjünk. Nem vagy te sem erre teremtve és ítélve. Mert van valaki, aki mindezeket legyőzte, aki hatalmasabb ezeknél. Tudjátok, mi könnyen kimondjuk azt, sokszor keresztjének is, kutyából nem lesz szalonna. Na, ha valaki olyan hitetlen, abból már nem lesz semmi. Ha valaki annyira iszákos, abból már nem lesz semmi. Ha már így elszórta a pénzét, abból nem lesz semmi. Sokszor szomorú, hogy éppen mi mondjuk ezeket, akik azt valljuk, hogy Jézus ereje nagyobb a halál erejénél. Sokszor meg sem gondoljuk, hogy igaz, hogy a másikon vagy rajtam győzedelmeskedett egy bűn, egy betegség, de van valaki, akinek mindezeknél sokkal nagyobb az ereje. Az ember azt sugallja önmagának, másoknak maga körül, hogy senki sem képes túlnőni önmagán. De hirdetem nektek, Jézus képes arra, hogy valami olyan változást hozzon a mi életünkbe, amit a Biblia egyenesen újjáteremtésnek nevez. Egyedül Jézus képes erre, akinél minden hatalom ott van, menjen és földön. Testvérek, lehet, hogy azt gondoljuk, hogy mi soha nem fogunk megvigasztalódni. Hogy nincs az a vigasztalás, amiben mi mégis békességet találhatnánk. De hirdetem nektek, hogy van ilyen vigasztaló Jézus Krisztus, akinek van ereje arra, hogy megvigasztaljon bennünket. Nem látjuk ezt, hogy hogy fogja megtenni, de ő teremtő. Olyan erő van nála, amit mi föl sem tudunk térképezni, és el sem tudunk képzelni. Mert mit tesz Jézus, testvérek? Hát hadd mondjam így a fiatalabbak kedvébe is járva, hogy Jézus fölülírja a szív rosszul működő szoftverét. Mert a Biblia azt mondja, hogy a szívből származik mindaz, ami a mi életünket jellemzi. A szívből származnak a bűneink, a szívből származik a reménytelenségünk, a föladásaink, minden a szívből jön. Mit tesz Jézus? Mennyei erővel letörli a régi programot, és újra írja. Mi nem tudjuk pofozgatni a szívünket. Mi nem tudjuk pofozgatni a mi szívünket. Mi csak maximum azt tudjuk szabályozni, hogy milyen legyen a képernyő ereje. De testvérek, mi a szív programját egyikünk sem képes átírni. Egy énekes énekelte ezt, egyszer megjavulok én. Nem sikerült neki. Az ember vágyik erre, hogy hú, egyszer meg kéne javulni tényleg. Fölül kéne írni a szívem gondolatait, azokat a cselekedeteket, azokat a beszédeket. De ki az, aki eszembesült volna ezzel, hogy ez nem sikerül, nem megy. Mindig visszatérnek azok a régi reflexek. Jézus Krisztus feltámadása, aki erőt vett a halálon és a kárhozaton, azt jelenti számunkra, hogy egyedül ő az, aki újjá tud bennünket teremteni. Nem a hajunk fog kinőni, hanem a szívünk fog megváltozni, amikor ő újat teremt bennünk. És ha a szív újjá tétetik, akkor újjá tétetik az egész élet. Jézus legyőzte a bűnt, elvette a bűnnek a következményét, a halált, a kárhozatot, föltámadt, és ezért van hatalma az ember szívét is megtisztítani. Újjáteremtés, azt mondja a Szentírás, azért teszi ezt, hogy többé ne uralkodjék a bűn a mi tagjainkban, hanem ő akar uralkodni bennünk, tudunk megnyilvánulni. Jézus fölül tudja írni az életünket, mindazt, amit eddig tettünk, mindazt, amit eddig cselekedettünk, mindazokat a gondolatokat, amelyek talán évek, évtizedek óta gyötörnek bennünket, Jézus fölül tudja írni, mert van ereje ehhez. Fontos nekünk Jézus föltámadása? Persze, hogy fontos. Mindazoknak nélkülözhetetlen, akik szeretnének újat kezdeni. Harmadszor szólok közöttetek arról, hogy Jézus Krisztus feltámadása azért fontos nekünk, mert Jézus nagyon súlyos ígéreteket tett. Mi is szoktunk ígérgetni sokszor súlyos dolgokat, amik fölött át szoktunk lépni, de Istenre igaz. És amikor megnézzük ezeket az ígéreteket, akkor súlyos ígéretekkel találkozunk. Mit mond Jézus? Azt mondta az övéinek, hogy ahol én vagyok, ott lesztek ti is. Testvérek, ha Jézus nem támadt föl a halálból, hanem a halál rabja maradt, mennek a pokolra. A prédikálás és hiába való a hit. Ha Jézus nem támadt föl, akkor mi csak ott leszünk, ahol ő van. Ezért mondja Pál apostol, amit itt olvastam a testvérek között, hogyha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ezt azoknak üzente Pál apostol, akik úgy gondolták, hogy hát ezt az életet valahogy kibekkeljük Jézussal, a halállal meg ne foglalkozzunk. Az majd egy másik oldal lesz, ne foglalkozzunk vele. Azt mondta Pál apostol, hogy nincs nagyobb nyomorúság annál, mint amikor valaki Jézustól csak annyit vár, és Jézusot csak ennyit feltételez, hogy ő ezt a rövid 60-70 évet, vagy amennyi még hátra van, hát azt jobbá tudja egy kicsit tenni. Azt mondja Pál apostol, hogy minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ha így gondolkozunk őróla. Jézus mit ígért? Azt mondta, hogy az övéi ott lesznek, ahol ő van. És ez azt jelenti számunkra, testvérek, hogyha Jézus él, és fönn van a mennyben, akkor mi is élni fogunk. Mert Jézus ezt is mondta, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Képtelenség lenne ezt elhinni, hogyha nem lenne számunkra bizonyíték arról, hogy van a halál után is élet, hogy az a Jézus, aki ezt mondja, legyőzte a halált. Jézus feltámadása ezt bizonyítja, és ezzel hitelesíti az ő ígéreteit és kijelentéseit. Aki kételkedik abban, hogy Jézus bennünket örök élettel ajándékoz meg, akik hiszünk ő benne, az magában Jézusban kételkedik. Az valójában Jézus életét vonja kétségbe, mert ő igaz. Felment a mennybe, ott van az Atya jobbján, s mit mondott nekünk? Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Testvérek, a hívő emberek azért tudnak másként nézni a halálra, mert hiszik Jézus Krisztusról azt, hogy ő föltámadt és él. És a hívő ember azért tud úgy nézni a halálra, hogy ez itt nem végállomás, csak a földi életünknek a lezáró, utolsó állomása, mert a hívő ember tudja, hogy ahol Jézus van, ott leszek én is. A hívő ember ebben nem kételkedik, ezért máshogy nézünk a halálra. A sajátunkéra is, meg szeretteink halálára is. Kedves testvéreim, azt mondja a Biblia, hogy azzal a Jézussal, aki feltámadt és él, aki uralkodik, aki ígéretekkel kötelezte el magát a benne hívők számára, aki helyettesünk lett a Golgotai kereszten és bűnhődött érettünk, nos ezzel a Jézussal mi hitáltal kerülhetünk kapcsolatba. És azt mondja a Szentírás, hogy a hitáltal olyan egységbe kerülünk Jézus Krisztussal, mint ahogy testünk tagjai egységben vannak. Senki nem szokta letenni a jobb kezét az egyik szobába, a bal kezét, meg amott, ugye, mert a testünk tagjai egységben vannak, összetartozunk, elválaszthat Jézussal, ilyen egységben vannak. Azt mondja a Biblia, olyan vagyunk. Hogyan? Nincsen mélyebb közösség Jézussal ebben a világban. Így juthatunk vele közösségre, és ez a legmélyebb közösség, amire Jézussal juthatunk, hogy hiszünk ő benne, hogy hiszünk ő neki. Ez nekünk, mivel mi az ő testének tagjai vagyunk, mi is győztesek vagyunk. Ez azt jelenti számunkra, hogyha Jézus él, mert feltámadott, akkor mi is fel fogunk támadni. Mert hitáltal összeköttettünk vele, és egyek vagyunk ő vele. És ez azt jelenti, hogy ha ő a mennyben van, akkor ott leszünk vele együtt mi is. Mert elválaszthatatlanok vagyunk ő tőle, az élő hit által. Talán jobban értjük már, hogy miért teszi föl a hitvallás ezt a kérdést, mit is használ nekünk Krisztus feltámadása. És talán jobban értjük már Pál apostol tanítását is, remélem, aki azt mondja, ha a Krisztus nem támad fel, hiába való a mi hitünk, a mi belévetett reménységünk, akkor hiába vagyunk egyek ő vele. Testvér, hiszed-e Jézus Krisztus feltámadását? Aki ezen a napon eljöttél ide, amit az Úr napjának nevezünk, mert mi keresztjének az ő feltámadására emlékezünk, és ezt ünnepeljük. Hiszed-e Jézus feltámadását? És hiszed-e azt, hogy az ő feltámadása a te életednek is egyetlen egy reménysége, és egyetlen egy kapaszkodója? Bátorítalak benneteket, hogy higgyétek el. Higgyétek el, és ha elhiszitek, akkor az ő győzelme, a halál, a pokol, a kárhozat és a bűn felett, akkor ez a győzelem is a tiétek és a miénk. Minden kételkedőt hívunk és várunk ide az úrasztalához, ahol a látható jegyek vétele által megerősödhet a mi szívünk és lelkünk abban, hogy Jézus él. És olyan valóságos az ő győzelme, mint amilyen valóságosok a jegyek, a kenyér és a bor. És ezzel megerősíti a mi bizalmunkat és hitünket, hogy bármit is lát a szem, maga előtt és maga körül soha ne kételkedjen a mi szívünk. Így tekintsünk most Jézus Krisztusra, és így fohászkodjunk majd ő előtte. Amen. Kedves testvéreim, a 227. dicséretünk 7. versét keressük ki és énekeljük. Az ige hirdetésre válaszolva a 227. dicséretünk 7. versét, hozzád hajtjuk csak fejünket. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te látod azt a sokféle kételkedést, vagy éppen nagyvonulóságot, ami a mi szívünkben van, a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak feltámadásával kapcsolatosan, és te látod azt is nagyon jól, hogy éppen emiatt olyan sok mindenen gyötrődünk, ami felől nyugodalmunk lehetne. Kérünk téged, hogy győzzél meg bennünket, és ajándékozz meg bennünket a kételkedés nélkül való hittel afelől, hogy a te fiad Jézus Krisztus feltámadt és él, és akik hiszünk ő benne, mindennek részesei vagyunk, aminek ő maga részese. Köszönjük te neked, hogy igaz az, hogy aki hisz ő benne, az nem vész el, hanem annak örök élete van. És köszönjük, hogy igaz az, hogy ahol ő van, oda érkezhetünk majd meg egyszer mi magunk is. Köszönjük, hogy igaz az, hogy őt megbüntetted a mi bűneinkért, ezért bennünket nem fogsz, ha hitáltal egyé válunk ő vele. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, és a te hatalmas erőddel, ami szívünket teremtsd újjá. És a kételkedés, harag és indulat helyett adjál a mi szívünkbe hitet és bizalmat feléd. Így legyél, Urunk, a mi megőrzőnké, és adjad, hogyha hiszünk életünk minden körülményei között, ad legyünk bizonyságtevői mindannak, amit tőled és benned kaptunk. És hadd kérjünk téged arra, hogy segíts bizonyságot tennünk mindazoknak, akik még kételkednek te benned. Hadd kérjünk most különösen azokért, akiket megpróbáltál a gyász és a veszteség fájdalmával az elmúlt időszakban, akik mellett ott álltunk szomorúságukban, könnyeik között a temetőben az elmúlt héten is. Kérünk téged, Urunk, egyen-egyenként minden családért, akik elmúlást láttak, könyörüljél meg rajtuk, és segíts, hogy hadd lássanak meg téged, aki élsz, és aki győztél, és akiben ők maguk is győztesek lehetnek. Urunk, légy vigasztalónká, és tedd meg azt, amit mi most még nem tartunk talán lehetségesnek, de te általad és te veled mégis lehetséges. Emlékezzél így meg rólunk, betegeinkről, kilátástalanságba jutott testvéreinkről, és nyisd meg a mi szemünket, ha erősek vagyunk, mindazoknak észrevételére, akik talán éppen arra szorulnak, hogy melléjük álljunk. Így formálj bennünket élő közösséggé, ahol te vagy a test, mi pedig ennek a testnek odaszánt élő tagjai. Légy és maradj közöttünk, áld meg a mi gyülekezetünket és közösségünket, és majdani urvacsorai közösségünket. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, folytatva könyörgésünket népünkért, nemzetünkért mondjunk fohászt a himnusz éneklésével. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk, és ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus él, élni fognak mindazok, akik hisznek ő benne. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Ahogyan azt látják a testvérek, és ahogy arra már utaltam, az Úrnak szent asztalát ezen a mai vasárnapon megterítettük. Szeretettel hívunk és várunk ide minden testvérünket, aki tisztában van az úrvacsora lényegével, és közösséget vállal a mi gyülekezetünkkel. Most egy záró éneket fogunk énekelni. Aki nem kíván az úrvacsorán részt venni, azoktól azt kérjük, hogy miután ezt a dicséretet elénekeltük, azután keljenek útra. Isten áldja meg az ő vasárnapjukat. Akik pedig maradunk, azoktól hadd kérjem újólag és újra, hogy maradjunk itt végig, együtt kezdjük ezt a közösséget, és majd együtt is szeretnénk befejezni. Most tehát a 421. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek az első, valamint a negyedik, azaz utolsó versét fogjuk énekelni. A 421. dicséretünk első és negyedik versét, tudom, az én megváltóm él. Thank you. Gyertek testvéreim, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol az első korintusi levél 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves testvéreim, hirdettük és hirdetjük nektek a mi Úrunk Jézus Krisztus halálát és feltámadását, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazulásunkért. Boldogok azok, akik hisznek. Csendesedjünk el, és imádkozzunk most eképpen. Urunk, ha mi igaz emberek lennénk, nem volna szükség a te kereszthalálodra, és akkor nem volna szükségünk arra sem, hogy a te asztalod köré jöjjünk és járuljunk. Akkor nem volna szükségünk közben járóra sem, és semmi védelemre. De bűnös és nyomorult emberek vagyunk, s köszönjük, hogyha te erről már meggyőztél bennünket. Köszönjük neked, ha már nem állunk veled vitába efelől, hanem elfogadtuk a te kijelentésed igazságát, azt az igazságot, hogy menthetetlenek vagyunk, önerőnkből a te színed előtt nem állhatunk meg. De köszönjük neked, hogy nem csak erről beszélsz nekünk, hanem arról is, hogy a te fiadat elküldted érettünk, hogy ő megmentsen bennünket. Köszönjük mindazt, amit ő érettünk és helyettünk tett. És köszönjük, hogy mindaz, amit ő tett, hiánytalan és tökéletes, hogy ahhoz semmit sem kell nekünk hozzátennünk, és azt nem kell kiegészítenünk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki így szerettél és szeretsz bennünket. És köszönjük, hogy ezt a jó hírt, az evangéliumot hirdetteted és prédikáltatod nekünk, hogy mi a szívünkbe fogadjuk, s ezáltal veled élő kapcsolatra jussunk. Kérünk, segíts most meg bennünket, hogy a szívünkben levő hit hadd erősödjön a látható jegyek vétele által, és ne legyen nekünk kétségünk afelől, hogy te éretted, igazságunk van, megigazultságunk, örök életünk az Atya ítélő széke előtt. Segíts, hogy így legyen ez a közösség, ami életünkben áldássá és a te erődnek közlésévé. Amen. Kedves testvéreim, akik hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, és hiszem, hogy mindannyian eképpen állunk most itt, tegyünk vallást a mi hitünkről, minden keresztjének egyetemes hitvallásának közös elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik Isten ítélő széke előtt saját erőtökből meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek, aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülve, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből, a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezt hittel megvalva ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti Istennek eme kegyelméért, háládatosságból egész életeteket ő neki szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk Jézus Krisztusért, ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, majd pedig járuljunk ide az úrasztalához, alázatos szívvel és szép renddel, gyülekezetünk szokásához mérten és annak megfelelően. Az úrvacsora vétele alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd pedig folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 459. dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte az utolsó vacsora alkalmával a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az első keresztjének, a hitvalló őseink és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsájtanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelidek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Értek háladásra elcsendesedve, imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki e vacsora által megerősítesz bennünket hitünkben, és abban a meggyőződésünkben, hogy éretted a te áldozatodért, a bűnbocsánatért, a hitáltal egyek lehetünk veled. Az Atya gyermekei lehetünk. Légy áldott ezért a bizonyosságért, és ahogy ígértük is, segítsél meg bennünket, hogy ehhez, ami tőled kapott ajándékunkhoz mérten élhessük meg életünket. Így segítsél meg, hogy lehessen a mi életünk szent, tiszta és igaz élet a te dicsőségedre és embertársaink javára. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és záró énekünket énekeljük. 227. dicséretünket keressük ki újra, és ennek a dicséretnek, a 227. dicséretnek a 8., az az utolsó versét énekeljük. Zörgetőknek megnyittatik, kegyelemnek ajtaja.